Tomori Nóra, humán erőforrás szakértő, illetve vezetési és karrier tanácsadó, illetve kócsa vendégem, akivel az elmúlt 20 percben többek között a karrierépítésről, a sikerekről, a kudarcokról beszélgettünk, arról, hogy milyen elakadásaink lehetnek, és azt gondolom, hogy itt azért meg kell állni egy picit, mert igenis azért az elmúlt időszakban sok-sok minden miatt voltak elakadásaink. Említetted, hogy a Covid jót is hozott az életünkben, nyilván hozott rosszat is, vagy nehézségeket, és hát sok minden viszont a Covid-tól függetlenül itt van az életünkben, hogy jól vagy rosszul érezzük magunkat az adott munkáján, ahol éppen dolgozunk, hogy jó vagy rossz a viszonyunk például akár a főnökünkkel, és azt érdemes lenne azt gondolom például egy ilyen főnökbeosztotti viszonyt és a kettőjük közötti kommunikációs problémát vagy konfliktus helyzeteket megvizsgálnunk mindkét szemszögből. Nem tudom, hogy hogyan látod ezt, Nóra. Hát szerintem nézzük meg, hogy találkozol először is ilyenfajta ügyfelekkel, ilyenfajta problémákkal, hogy nem érzem jól magam, mert konfliktuson van a főnökömmel.
Hát az alapkonfliktus a legtöbb esetben a főnök beosztott viszony. Természetesen az emberek örülnek, ha jól keresnek, természetesen az emberek örülnek, ha több feladatot kapnak, ha nagyobb láthatóságot kapnak, de az, hogy valaki hogy érzi magát egy munkahelyen, azt azért legeslegnagyobb mértékben a főnök beosztott viszony határozza meg. És hogyha valaki kitart a munkahely mellett, akkor az nagy valószínűséggel a főnöke mellett tart ki. És hogyha szeretne elmenekülni egy munkahelyről, akkor az nagy valószínűséggel azért van, mert a főnökétől szeretne elmenekülni.
Igen, de itt érdekes kérdés, hogy elmenekülünk, vagy maradunk. Ha maradunk, akkor azt hogyan tehetjük meg úgy, hogy ugye mindkét fél számára komfortos legyen. Itt bejöhet a képbe akkor a karrier vagy az életvezetési tanácsadó is, hogy milyen lépések vannak, hogyan lehet ezen segíteni, ha benne vagyok én mondjuk egy ilyen konfliktus helyzetben.
Hát azt gondolom, hogy nyilván nagyon nehéz egy főnököt megváltoztatni, és nagyon nehéz bárkit is megváltoztatni magunkon kívül, saját magunkat viszont meg tudjuk változtatni. Saját magunkban le tudjuk játszani azt, hogy mi az én szerepem abban, hogyha egy konfliktus helyzet kialakult, és mi az én szerepem abban, hogyha valamilyen módon úgy érzem, hogy túl sokat tesznek rám, vagy túl sokat várnak el tőlem, vagy túlságosan nem veszik figyelembe a javaslataimat, vagy túlságosan nem értik meg,
vagy túlterhelnek, indokolatlanul.
Stb. Tehát ez nagyon sok esetben az a helyzet, hogy ha én magamban nem bízom, ha én magam úgy érzem, hogy én kevesebbet vagy keveset érek, akkor ezt a külvilág egy pillanat alatt leveszi, és ezzel zicser dobok a külvilágnak. Nem
gyakorlatilag megesznek reggelire.
Megesznek. Összecsapják felettem a hullámokat. Viszont, hogyha megtanulom, hogy én is lehetek néha agresszív, ha én is az asztalra merek csapni néha, és ha én is azt mondom néha, hogy ez most az én projektem, én döntök, akkor nagy valószínűséggel az emberek azt fogják mondani, hogy ja persze, így van, igazad van. Csak ehhez először is az kell, hogy ezt belülről érezzük, és belülről higgyük el. A társadalom ott fog tudni segíteni, én úgy gondolom, hogy a gyerekeinknek és főleg a lánygyerekeinknek tanítsuk meg, hogy merjenek kiállni magukért, és hogy merjék úgy érezni, hogy ők értékesek, fontosak, eleget tanultak, eleget teljesítettek, eleget tapasztaltak az életben ahhoz, hogy ők is megmondhassák, hogy mi történik.
És édesanyaként akár olyan példát tudunk mutatni, akár a fiú, akár a lány gyerekeinknek, hogy mennyire nem szabad ilyen szempontból különbséget tenni, vagy hogy egy nő is le tud tenni ezt azt az asztalra, gondolom. Nem tudom, hogy ilyen téren kell erősítened például a női ügyfeleidet.
Mindennapos. Ez abszolút mindennapos. Azt még nagyon sokáig nehezen fogja levetközni a társadalom, hogy miközben egy fiúnak azt tanítjuk, hogy valós és megmagad, neked sikeresnek kell lenni, te megmondhatod, te megcsinálhatod, te trapolhatsz a lépcsőn, neked nem kell tekintettel lenni mások érzéseire, egy kislánynak mindig azt tanítjuk, hogy legyél kedves, legyél illedelmes, figyelj oda
másokat.
Figyelj oda másokra, ne trapolj a lépcsőn, mert azzal másokat zavarsz és hátráltatsz. Helyezd magad háttérbe. Ezt egy nőnek, nagyon sok nőnek nagyon nehéz felnőttként egy munkahelyen levetkőzni. De nem lehetetlen, csak néhány felismerés szükséges hozzá.
Hogyan induljunk el ezen az úton? Akkor maradjunk még itt egy picit, mert szerintem ez egy annyira érdekes téma, és nagyon sokaknak lehet segíteni általa. Biztos vannak lépések, amiket megtehetünk.
Én azt gondolom, hogy vegyük sorra a minket bántó helyzeteket, vegyük sorra a minket zavaró helyzeteket, a félelemmel eltöltő helyzeteket, és nagyon őszintén mondjuk ki magunknak, esetleg írjuk föl egy darab papírra, hogy mik a legnagyobb félelmeink, például amikor elmegyek egy megbeszélésre, mitől félek? Attól félek, hogy valakinek nem fog tetszeni az én javaslatom? Vagy mitől félek? És hogyha szembenézek azzal, hogy valójában mitől félek, akkor már legalább azt tudom, hogy hol van az én problémám. És nagyon sok esetben, ha ezt ki tudom mondani, akkor ki tudom mondani azt is, vagy legalábbis el tudok azon gondolkozni, hogy mi a mögöttes félelmem. Attól félek, hogy én nem vagyok elég jó, hogy én nem vagyok elég elfogadható, befogadható, értékes. Mert hogyha ezeken a dolgokon nagyon tudatosan gondolkodunk, akkor már kezünkben van a változtatás lehetősége. Tehát mondjuk ki a félelmeinket, írjuk le a félelmeinket, a mögöttes félelmeinket is vegyünk számba, és gondolkozzunk el azon, hogy hogy csinálja más. Szerezzünk példát, nézzünk egy példát. Hogy csinálja XY, hogy ő sikeres? Hogy csinálja XY, hogy őt komolyan veszik? Hogy csinálja XY, hogy ő keresztül viszi a projektjeit? És hogyha megnézzük, hogy hogy csinálja, akkor nézzük meg, hogy volt-e olyan projekt a mi életünkben, amit mi sikeresen keresztül vittünk. És nézzük meg, hogy mik voltak a sarokpontjai az akkori gondolkodásunknak. Mi vitt minket akkor sikerre? És rá fogunk jönni, hogy vannak olyan dolgok, amiket tudatosan átemelhetünk a múltból a jelenbe, és tudatosan alkalmazhatunk, mert hogyha valamikor az asztalra tudtunk csapni, akkor most is az asztalra fogunk tudni csapni.
Na most tegyük fel, hogy az asztalra csapok, de a másik oldalon ott van a vezető. Hogyan reagál jól egy vezető akkor, hogyha a beosztott az asztalra csap, és nyilván itt idézőjelbe értjük ezt az asztalra csapást, de ki áll önmagáért?
Én azt gondolom, hogy ugye a vezetőn nehéz változtatni. Van az a fajta vezető, aki abszolút emberi, emberbarát, megérti azt, hogy egy beosztottnak vannak igényei. Egy munkahelyen egy asztalra csapást nagy valószínűséggel képletesen kell értelmezni.
Igen, igen, igen.
És ez a képletes asztalra csapás, ez nagyon sok esetben csak arról szól, hogy mondjam el a véleményemet, mondjam el a meglátásaimat, és mondjam el, hogy mire van szükségem. Soroljam el, hogy mik a tények, soroljam el, hogy mi zavar engem, és tegyek egy kérést. Az a kérésem, hogy ezt a projektet helyezzük előtérbe. Az a kérésem, hogy ennek a projektnek adjunk több finanszírozást. Az a kérésem, hogy ezért és ezért ennek a projektnek adjunk több emberi előforrást, stb. Tehát, hogyha kimerem mondani, hogy mire van szükségem, akkor ez egy egész másik helyzet, mintha nem merem kimondani.
Akkor innen lépjünk tovább, ugye, hogy reagál jól erre a vezető, mert a vezető, ha lesöpri, akkor nyilván ez hosszú távon ez a munkakapcsolat gondolom nem fog működni.
Vezetőként valahol nagyon bölcsnek érdemes lenni, mert az a vezető, aki nem működik együtt, aki nem figyel oda az emberekre, a körülötte lévőkre, az előbb-utóbb nem lesz sikeres, az előbb-utóbb nem fog tudni tovább lépni. Tehát az a vezető, aki nem tudja az emberi kapcsolatokat sikerre vinni, az előbb-utóbb ki fog kopni a cégekből. És beosztottként erre minimális ráhatásunk van. De a céges környezet előbb-utóbb az ilyesmit észreveszi.
Most, hogyha ennél a témánál maradunk még, hogy rossz főnök beosztott viszony, akkor nagyon fontos azt nézni, hogy kétszer ugyanabba a folyóba nem léphetünk, de kétszer ugyanabba a helyzetbe lehetőleg tényleg ne kerüljünk. Tehát, hogyha egy új munkahelyre megyek, vannak-e intő példák és jelek már az első pillanatban, akár az állásinterjún, vagy amikor csak rálátok a cég működésére, hogy ne kerüljek még egyszer ilyen helyzetbe, ha mondjuk azért váltok, mert egyszer nem jöttem ki a főnökömmel.
Visszatérnék egy pillanatra az előző kérdéshez, hogy előbb-utóbb észreveszik, ha egy vezetőtől folyamatosan lelépnek a dolgozók. Egy nagyon magas beosztású globális beszerzési igazgató hölgy keresett meg engem azzal nemrég, hogy 4 év alatt ő a negyedik ebben a pozícióban, aki ilyen vagy olyan vagy amolyan módon abból a pozícióból távozik. Vagy volt, akit küldtek, volt, aki magától ment. Előbb-utóbb észreveszi a cég, hogy ott valami nem stimmel. Tehát a vállalatok előbb-utóbb kilökik magukból a vezetésre alkalmatlan irányításban lévő embereket.
Mondjuk ez jó hír, de tegyük fel, hogy akkor én tovább lépek, és keresek egy új állást, és ott van egy új vezető, akit ugye még nem ismerek, de ott abban az interjú helyzetben esetleg felteltek olyan kérdéseket, hogy egy picit jobban megismerjem azt, hogy kivel állok szembe, hogy esetleg tudunk-e majd mi együtt dolgozni, természetesen akkor, hogyha jelentkezőként azt mondják, hogy mi érdekli a vállalat működésében. Tehát mondjuk, hogy milyen itt a vezetői stílus, ilyen kérdést föltehetek?
Ez egy borzasztó nehéz dolog, mert természetesen föl lehet tenni ezt a kérdést, vezetőként viszont természetesen nagyon szépen lehet vetíteni. És ez a vetítés, ez nagyon szépen működik oda-vissza. Utána lehet azonban nézni a LinkedIn-en, kik dolgoznak ennél a cégnél. Meg lehet keresni, mindig elmondom mindenkinek. keresd meg az ex-kollégát, aki ott dolgozott a cégnél, és eljött mondjuk tavaly. Vagy keresd meg azt, akinek több információja lehet erről a cégről. Nézd meg, hogy kik a LinkedIn ismerősök. Nézd meg, mit csinál ez az ember. Tehát meg kell próbálni, nem...
De pici kutató munkát kell végezni, igen, a saját érdekünkben.
Igen, nagyon-nagyon-nagyon kevés ember van, aki megmeri azt csinálni, hogy felhívja az elődjét. Én mindenkinek elmondom, hívd fel az elődödet.
Tehát ez egy furcsa érzés, hogy akkor én most onnan szerezek információkat, hiszen nem is ismerem őt.
És milyen hasznos. Uh-huh. És aki megteszi és felhívja az elődjét, az nagyon szokott csodálkozni a válaszokon. El szoktak mondani nagyon sok mindent. Természetesen attól még lehet, hogy ő oda akar menni dolgozni.
Meg de ezek is torzíthatnak ezek
abszolút,
az információk.
De legalább hoz egy informált döntést.
Uh-huh. Igen, mert ilyenen gondolkoztam, hogy mondjuk hogyan mérik a munkatársaknak a munkáját, vagy ad-e visszajelzést a főnök. Tehát ilyen téren azért lehet puhatolózni. Kivel van dolgunk?
Sokkal egyszerűbb dolga van azoknak az embereknek, akik valamilyen multicégnél dolgoznak, hiszen működnek ezek a rendszerek, kötelező visszajelzést adni, kötelező megkérdezni a kollégát, stb. Nagyon sok helyen azonban valósággal nincsen visszajelzés. Én ezeknek az embereknek meg szoktam mondani, hogy ülj le a főnököddel és kérdezd meg, hogy mi a véleménye a munkádról. Tényleg olyat lehet? Ülj le a kollégáddal, beszéljétek meg, hogy mi a véleményetek egymás kontribúciójáról a közös projektekben. Tényleg, hát ennek van értelme. Nagyon sokszor az emberek alulbecsülik a kommunikáció fontosságát.
Kell-e másként foglalkoznod egyébként női munkavállalókkal, vagy női főnökökkel, mint férfi vezetőkkel?
Hála jó Istennek Magyarországon nagyon sok a női főnök. Nyilván, ahogy megyünk fölfelé a ranglétrán, egyre kevesebb, de ez egy másik ügy, ez is változni fog nyilván az idővel. Abból is következik ez, hogy azért itt már 1945 után a nők dolgoztak, és azért nagyon-nagyon régóta azt a kultúrát éljük, hogy a férfiak is és a nők is, hát gyakorlatilag fele-fele arányban töltik meg a munkahelyeket és a munkavilágát. Azt gondolom, hogy talán-talán a nők egy kicsit bátortalanabbak, de már egyre kevésbé. És sokkal több a sztereotípia a férfiak és a nők különbözőségéről, mint amilyen a valóságban. Nagyon érdekes, hogy ilyen mindenkivel kitöltetek, aki szeretne, teszteket, és ezekből a tesztekből sokkal kevesebb különbség, személyiségbeli különbség jön ki a férfiak és a nők személyiségéről a munkahely világában, mint ami a társadalmi sztereotípiákban él.
Ez nagyon tetszett nekem egy gondolat, amit veled kapcsolatban talán egy cikkben olvastam, hogy egy üzenet igazából, hogy nem szabad elfelejtenünk, hogyha valamivel elkezdünk foglalkozni, az felerősödik, hogyha a problémával foglalkozunk, akkor a probléma erősödik fel. És ezen úgy elgondolkodtam, hogy ez ebben nagyon nagy igazság van, mire kell fókuszálni, vagy mit szoktál tanácsolni?
Hát ez ismét egy mindennapos téma, amivel foglalkozni szoktunk. Én mindenkinek el szoktam mondani, hogy vegyen egy tiszta napot, és tegye egy pillanatra félre, hogy milyen problémái vannak, és nézzen végig az életén, hogy mi mindenben ért el sikereket, és nézzen végig az életén, hogy mi mindent tudott jó irányba mozdítani, és hogy mennyi mindent tudott egyről kettőre sikerre vinni, és hogy mennyi jó tulajdonsága van, és hogy mi lehet az ő képessége amögött, hogy mondjuk ezt is megcsinálta, azt is sikerre vitte. És az emberek ilyenkor rá szoktak jönni arra, hogy Úristen, kell nekem örökké azon nyavajognom, és azt a belső beszédet mondanom, hogy én milyen szerencsétlen vagyok. Van egy nagyon érdekes statisztika, hogy a gondolataink 70%-a negatív. A belső beszédünk 70%-ban negatív. És hogyha én azt tudatosítom magamnak, hogy én nekem milyen nehéz a helyzetem, akkor a helyzetem az biztos, hogy egyre nehezebb lesz. Ha viszont megpróbálom minden nap tudatosan arra erősíteni magam, hogy mi minden a sikeres az életemben, és hogy mi minden a szerencsés az életemben, és hogy mi mindenben vagyok értékes, akkor viszont egész másképp fogom érezni magam.
Ezt nagyon jó hallani, és miközben ezt mondtad, azon gondolkodtam, ugye, hogy te többfelé tanultál külföldön, még az előző fél órában beszélgettünk arról, hogy Oslói Egyetem, London Business School, Yale Egyetem, John Hopkins Egyetem kurzusai, ezt a fajta látásmódot onnan is hozod?
Nem tudnám ezt pontosan és tudatosan megmondani, de gyanítom, hogy igen. Tehát minél multikulturálisabb az ember, minél többféle látásmóddal találkozik, minél többet tudunk olyan emberekkel beszélgetni, akik nem azon a földrajzi helyen nőttek föl, ahol mi, annál jobban tudjuk megérteni az ő mentalitásukat, és az ő mentalitásuk valószínű, hogy annál inkább beépül a miénkbe is.
munka-magánélet egyensúlya, amiről már valamelyest beszéltünk a műsor elején, hogy te akkor váltottál a multinacionális létből a HR igazgatói pozícióból, amikor úgy érezted, hogy nem tudsz elég időt tölteni a gyerekeiddel, a lányaiddal, és ugrottál, ami a bizonytalanban akkor így fogalmaztál. Viszont gondolom napi szinten találkozol, és ez a harmadik fontos témánk a mai napon, olyan hölgyekkel, urakkal, akik hasonló problémával küzdenek. Hogy lehet ezt az egyensúlyt, ha nem is megteremteni, mert biztos, hogy mindig vannak nehézségek, meg billen jobbra-balra ez a dolog, de hogy lehet egy nagyjából élhető és minden vonalon lehetőleg sikeres életet élni?
Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon kevés ember van a világon, ha egyáltalán van olyan, akinek az élete egy egyenletes menetelés az egyre nagyobb sikerek útján. Úgyhogy mindenkinek el szoktam ezt is mondani, hogy tudomásul kell venni, hogy vannak föntek, vannak lentek, sikertelenség nélkül nincs siker, kudarc nélkül nincs eredmény. Nem is értelmezhető sem a siker, sem az eredmény.
Tehát ha mindig sikerül
nélkül
valami, akkor nem tudjuk értékelni.
Nem fogom elfelejteni soha. Egyszer volt egy interjú egy fiatal fiúval, aki a műegyetemnek a villamos karára járt, és abban az évben éppen a diplomaosztója volt, és az volt az interjú témája, hogy 5 éven keresztül csak 5-ös vizsgája volt. És nagyon szomorúan nyilatkozott a tévében, mert azt mondta, hogy ő neki olyan kudarcos volt ez az 5 év, neki nem volt sikerélménye. Akinek van néhány 5-öse, az annak nagyon örül, de akinek csak 5-öse van, az már nem tud örülni semminek. Úgyhogy tényleg az embernek tudomásul kell venni, hogy vannak periódusok, és abból, amikor lent vagyunk, abból érdemes meríteni. És ez az, amit mindenkinek el szoktam mondani. Az valóban nincs úgy, hogy most egy kicsit rosszul érzem magam, szívesen váltanék, és akkor most kényelmesen váltok. Ilyen nincs. Tehát valószínűleg van az, amikor annyira elviselhetetlennek érzünk valamit, hogy már az ismeretlenbe ugrás félelme nagyobb örömet ad,
mint benne maradni a rosszban.
Az emberek ekkor szoktak tudni igazából váltani. Talán lehet egy kissé befolyásolni, hogy hol van ez a küszöb.
Hogyan tud coachként, tanácsadóként ezekben segíteni ilyenkor? Ugye azt már úgy utalt erre, hogy nem mondhatja meg a coach, még a pszichológus se, hogy mit csináljunk. Megfelelő kérdésekkel viszont irányíthatod a gondolatukat, ha jól értem.
Mindenféleképpen erről van szó, hiszen ahányan vagyunk, annyi útunk van, és annyiféleképpen gondolkodunk, és más jó nekem, más jó neked, és más jó mindenki másnak. Isten igazából azt kell megtalálni, hogy mi jó nekünk.
Ugye humán erőforrás szakértő, életvezetési és karriertanácsadó is vagy, coachként is dolgozol. Mit tartasz a legnagyobb jónak a munkádban, vagy mi az, amit élvezel leginkább a munkádban? Amiért ezt érdemes csinálni?
Amikor valaki döntést tud hozni, amikor valakitől azt tudom hallani, hogy Nóra, döntöttem. Nagyon szeretem az embereket megkérni arra, hogy majd fél év múlva jelentkezz, majd dobj egy e-mailt. És amikor valaki azt mondja, hogy figyelj, eldöntöttem, jól döntöttem, megléptem, jól csináltam, vagy tudod mit? Megerősítettél abban, hogy jó helyen vagyok. És megerősítettél abban, hogy tényleg ez az én utam, és kijöttem az elbizonytalanodásból. Tehát én akkor érzem jól magam, hogyha valakitől olyan visszajelzést kapok, hogy jó irányba ment az életem onnantól kezdve, hogy beszélgettünk, felismeréseket tettem, rádöbbentem dolgokra, nagyon-nagyon mélyen gondolkodóba estem, hoztam egy döntést, megléptem, és klasszul megy.
Köszönöm, hogy mindezt elmondtad, mert azt gondolom, hogy nagyon sokaknak tudtunk elgondolkodtató dolgokat mondani ma is. Köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm én is.
Tomori Nóra, humán erőforrás szakértő, életvezetési és karrier tanácsadó, illetve coach volt a mai vendégem. És persze legközelebb ismét egy nő lesz a vendégem, akivel érdemes lesz beszélgetni, illetve akitől érdemes lesz valamit megtanulni. Addig is hallgassák az Egy Nő Portrét online is. Kutasi Juditot hallották.